Szerinted azon az estén kifélt jobban a kislány, aki bolyongott a tanyájuk néhány kilométeres körzetében, vagy a szülők, akik nem találták a kislányukat?
Abból, amit olvastam az ügyről, valószínűsíthetően a szülők, a kislány valószínűleg nagyon kellemesen aludta fövelyen valahol az erdőben, mint ahogy ez jellemző a 6 évesekre, nem realizálta, hogy mekkora veszélyben lehetett volna, gondolom én. A szülők viszont valószínűleg halálra aggódták magukat, hogy hol lehet a gyermekük.
És ez mondhatni életkori sajátosság 6 éves gyerekeknél?
Mármint az, hogy ő teljesen nyugodtan utána ment a kutyájának, igen.
Akár az is, vagy az, hogy utána nem realizálta, hogy egyébként sokkal nagyobb is lehetett volna abból, hogy éppen a fővenyen alszik, ahogy te fogalmaztál.
Valószínűleg igen, tehát hogy ebben az esetben az a szerencsés, hogy ez a kislány ez így fogta föl a történetet, tehát hogy elindult a kutya után, és kész, ez egy ilyen nagyon ösztönszerű viselkedés volt, egy inger, ő azt követte, amikor elvesztette, akkor meg nem pánikolt be, hanem lefeküdt, mert elfáradt.
Mi lesz később ezzel a kislánnyal? Ez egy trauma marad-e neki szerinted, vagy van-e ezzel feladata lelkileg? Ahogy olvasgattam kommenteket az ügyről, hát ha most lehántom azokat, amik egy ilyen szemétkedő irányba mennek el, de majd erről is beszéljünk, akkor néhányan felvetették, hogy azért biztosan szüksége lesz majd egy gyerekpszichológusra. Szerinted egy ilyen eset után van szüksége gyerekpszichológusnak? Ennek a kislánynak, vagy bárki, akinek hasonló helyzetbe kerül?
Ebben a helyzetben teljes mértékben látható a pszichológiának az a tulajdonsága, hogy semmi sem 100%. Tehát az, hogy ő vele történt egy ilyen jelentős életesemény, már olyan életkorban, amire emlékezni is fog, ugye ez 6 éves, legalábbis nagyjából azt tudjuk, hogy 6 éves, hogy ő mennyire traumatizálódott, ezt ugye nem tudjuk igazából. A beszámolókból úgy tűnik, mintha nem traumatizálódott volna, ami nem teljes mértékben biztos, ugye egyetlen egy dolgot olvastam én, hogy kikapcsoltatja a rádiót, vagy elkapcsoltatja, hogyha éppen róla szóló hírek vannak, ami azért azt jelzi, hogy az ő képzetáramlásába ez ennyire nem fér bele, hogy erről mások beszéljenek. Azt tudjuk, hogy ő viszont beszél róla, vagy beszélt róla. Feltételezhetően nem érinti őt ez annyira súlyosan, mint ahogy azt így elsőre gondolhatnánk. De pont azért nem árt ránézni szakembernek, hogy ne az legyen, hogy valami elfojtott dolog lesz az eredménye ennek a történetnek, tehát inkább ugye beszélje ő is ki az élményeit, meg így beszéljék meg a szülőkkel, hogy akkor ez hogy történt, meg hogy ki mit érzett abban a 15 órában, amíg ugye elvesztették egymással a kapcsolatot. Lehet, hogy a szülőknek jobban rájuk fél egy ilyen ventilálós élményfeldolgozás, nem tudom, a nyilatkozatokból nem egyértelmű, hogy ők olyan mennyire traumatizáltak, nyilván a félelem operált így az első időszakban, hogy akkor mi lesz a kislánya, és hát nyilván egy nagyon szerencsés történet, hogy megtalálták. Ilyen szempontból van egy nagyon pozitív élmény is a dologban, és ugye mind a kettő élménytípussal meg kell küzdeni, tehát ugye az egy ilyen sajátossága az ilyen helyzeteknek, hogy a pozitív élménnyel is meg kell küzdeni, nem csak a negatívval.
Mert hogy? Ezt kifejted nekünk egy kicsit, hogy ez talán elsőre laikusnak úgy tűnhet, hogy miért a pozitívval, miért az olyan jó dolog és kész pipa. Hogy kell és miért kell megküzdeni azzal, hogy mondjuk az ember megtalálja a gyerekét?
Igen, hát ez egy rendkívül erős érzelmi reakció mindkét irányba, tehát egy hullámvasút, aminek mind a két érzelmi oldala a negatív és a pozitív is rendkívül sok energia befektetéssel jár a szervezet, meg az idegrendszer számára, hogy ezt így kezeljük. Nyilván valószínűsítettően volt egy csomó fajta fantázia ebben a történetben a szülők meg a keresők részéről, hogy mi történhetett ezzel a gyerekkel, és hát ugye az érdekes, középszerű válaszunk az, hogy semmi. Gyakorlatilag el volt, elfáradt, aludt, kicsit kihűlt, és megtalálta ez a bizonyos siklóernyős, és akkor jöhetett rá a kislány, vajon mekkora veszély volt ebben a történetben, hiszen ugye a siklóernyős elbeszélései szerint ugye a kisgyerekben nem merült föl, hogy itt az erdőben akár vadállatok is lehetnek, vagy veszély is lehet, tehát ő csak simán így a természetben sétált, és hát nyilván ennek a pozitív töltet, tehát ugye nem véletlenül keletkezik ez a pozitív töltet, ez egy negatív töltet miatt keletkezik, és túláradó, eufórikus érzés. Nem tudom, nyilván ezek feltételezések, hogy a szülők mit érezhettek, csak én feltételezem, de hogy azért ez az is rendkívül megviseli, és meg befolyásolja azt, hogy hogyan tudjuk feldolgozni a negatív érzelmeket, tehát hogy elmaszkolnak korábbi érzelmi tartalmakat, és ezeket ki kell bontani ahhoz, hogy föl tudjuk az egész eseményt dolgozni. De nyilván az egy óriási nagy szerencse ebben a helyzetben, hogy így végül egy megnyugtató végkimenetele lett.
És ha már itt a szülőkről beszélünk, te szakemberként hogy látod, hogy annyiféle szülőtípus van, hogy a szakirodalom helyezkedik valamilyen álláspontra az ügyben, hogy milyen a jó szülő, aki hogy vigyáz a gyerekére? Tehát mondjuk én mióta apuka lettem, azóta, amikor olvastam erről, akkor hogy egyértelműen azonosítottam magam, hogy én elég valószínűleg helikopter szülő vagyok, azaz minden lépését nagyon figyelem a gyermekemnek. De hogy valaki meg nagyon nem ilyen, hogy ebben tesz-e igazságot a szakirodalom, és mondjuk ezek a szülők szerinted változtatnak-e az attitűdjükön?
Azt nem tudjuk, hogy ők milyen szülők, vagy hát én legalábbis nem tudom. Amit valószínűsítek, hogy igen, tehát nem gondolnám őket helikopterszülőnek. Ugye a helikopterszülős történet az nem egy túlságosan pozitív jegy. Azt te is tudod, vagy hát hogyha olvastál erről, akkor az egy ilyen túlzott reakció a szülőnek a saját szorongásaira, ami érthető abszolút, hiszen felelős vagy egy magát fenntartani nem képes lényért. Feltételezhetően ez egy ismerős környék volt, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy ezt a gyereket elhanyagolta volna a családja. Ugye a szakirodalom, ha már rákérdeztél, nagyjából azt mondja, hogy elérhetőnek kell lenni a szülőnek. Egy ilyen korú gyerek az már nagyon-nagyon sok mindenre alkalmas. Önállóan játszanak, biztos ezzel a kutyával elbarangoltak időnként így belátható területen, a tanyájuk környékén, vagy a lakhelyük környékén, és most egy kicsit messzebbre kóboroltak, mert már erősebb a gyerek, jobban bírja a lába, nem vette észre, hogy már jóval messzebb jár, mint ahogy kellett volna, leszállt a kör, nem talált haza, stb. Tehát én nem gondolom az információimból, hogy ez egy gondatlanság, hanem ugye itt arról van szó, hogy igen, tehát abból a szempontból, hogy mondjuk mit beszéltek meg a gyerekkel, hogy látótávolba kell maradnia, vagy mik a határai annak a területnek, amit ő használhat szabadon. Ez nyilván egy kérdést vet föl, de gyakorlatilag ez egy olyan típusú baleset szerintem, amit nagyon könnyen előfordul. Tehát mindenki tudja, akinek kis gyereke van, hogy egy ilyen Usain Bolt kell ahhoz, hogy utolért, hogyha vesz egy rajtot valahol, tehát nincs az a felnőtt ember átlagos testalkattal, aki utolbb ír érni egy 4 éves gyereket, aki meglátta a fagylaltos kocsit, vagy ilyesmi, vagy valami nagyon vonzó játékot, jelre jöttek rá az időjárási körülmények. Bizonyára valószínűsíthetően a szülői oldalról hatni fog ez a bizonyos trauma valamennyire. Nem gondolom, hogy ezt le lehet hamar vetközni, tehát szerintem a fél szeme itt a szülőpár éppen jelenlevő részének az mindig azon lesz innentől kezdve, hogy merre van a gyerek. De nem gondolom, hogy ennél komolyabb reakció lenne azokból, amiket nyilatkoztak.
Én gyorsan hozzáteszem, hogy a saját példám az nem kritika volt erre a szülőpára, és magamra pedig némi iróniával használtam a kifejezést. Viszont akkor ezeknél a szülőknél esetleg viccesen hozzátehetjük, hogy akkor ők kicsit ilyen siklóernyős szülők lesznek ezen túl, hogy valaki mindig jobban figyeli a történtek miatt a gyerkőcöt, mint eddig.
Igen, hát ugye a gyermekek fejlődésében a legnagyobb hajtóerő ebben a korszakban még azért a szabad játék valahol. Nyilván ez már így az iskola kezdés után érkezett, de hogy még mindig azért így a játék, meg a teljesítmény között vacilál ez a dolog. Itt már nagyon-nagyon sok mindenre önállóan alkalmasak, képesek. Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen környezetben felnővő gyerek az fára mászik, az állatokkal jól kijön, tehát hogy nem gondolom, hogy neki, mármint a gyereknek ez kifejezetten problematikus lett volna. Bizonyára nyilván, tehát néhány nap regenerálódás az fog kelleni, de itt nehéz is elképzelni, hogy gyökeres legyen a változás. Persze ezt nehéz felmérni, mert lehet, hogy innentől kezdve ki fogják ott karózni a játékteret a ház körül, hogy akkor ezen nem lehet túlmenni, de nem tudom, nyilván ehhez ismerni kéne jobban a körülményeket.
Én valahogy úgy képzelem ezt el, hogyha velem történne valami hasonló, akkor egy ilyen utalás szintjén maradna meg a gyerekem is köztem, hogy nehogy úgy járjunk, mint akkor, tehát hogy, és akkor itt ebből mind a ketten értenénk, hogy megvan a veszélye a dolognak. Nem tudom, ez csak úgy eszembe jutott.
Ez azért is nagyon jó, hogy eszedbe jutott, mert hogy ez valószínűsíthetően egy ilyen referenciapont lesz a gyermek életében. Tehát ez egy olyan élmény a család részéről, egy olyan intenzív élmény, amire vissza-vissza fognak utalgatni a családi legendáriumban, ami egy idő után valószínűleg a kislánynak már nagyon nehéz lesz elviselni, hogy mindig arról van szó, amikor elkóboroltam, és egy siklóernyős talált rám a pusztában, vagy hát az erdőben. Úgyhogy igen, hát nyilván a helyi közösséget is nagyon megmozgatta az ügy, tehát 100 és 200 közötti számokat olvastam arról, hogy ugye hányan keresték őt, ami nyilván egy ilyen protokollnál teljesen releváns, hogy csatárláncot kell alkotni, és mindent meg kell tenni, hogy fölkutassuk a eltűnt személyt, és hát ők is nyilván saját sztoriukat viszik ebből a helyzetből haza, de hát végül is sikertörténet, úgyhogy mindenki megkönnyebbülhet.
És egyébként a segítők, az ő lelkiállapotokról is beszélünk egy gondolatot, hogy egyrészt mi visz valakit önkéntesként segíteni, bizonyára vitt olyanokat is, akik nem ismerték ezt a kislányt, másrészt pedig szerinted mit él át az, aki tényleg aztán úgy segít, hogy megtalálja ezt a kislányt, mondjuk ez a siklóernyő. És neki van ezzel dolga, ez a pozitív kilengés, ez őt is érinti, hogy ezt valahogy fel kell dolgoznia?
Valószínűleg érinti, hiszen elhangzott a siklóernyős részéről, hogy ő többet sírt, mint a kislány. Tehát ez azt jelenti, hogy az ő érzelmi állapotát is nagyon megdobta ez a helyzet. Ugye ő elmondta, vagy hát legalábbis azt mondta, hogy ezek örömkönnyek voltak. Nyilván hát az elsődleges dolog az az aggodalom, ugye ez egy kiskorú lánygyermek egyedül a világban valahol. Ugye ez azért nagyon alkalmas arra, hogy az együttérzést, az altruizmust, az fölkeltse egy teljesen átlagos emberben, aki csak így ér a hír, hogy meg kell keresni ezt a kislányt, és így teljesen random beszáll a keresésben. Ugye a siklóernyősök ebből a szempontból egy kicsit más környezet, hiszen ők nem csak, hogy önállóan maguktól eldöntik, hogy részt vesznek-e a keresésbe, vagy nem, hanem egy komoly szakmai potenciál van abban, hogy ők föntről keresik az eltüntet, és ugye egy drónnal szemben azonnali segítséget tudnak nyújtani, amennyiben ugye van rá lehetőség, hogy le tudjanak szállni hozzá. Tehát, hogy ebből a szempontból ott rárakódik még egy professzionális helyzet is valamilyen szinten, és ez ugye növeli a felelősséget, hiszen míg azok, akik a földön keresnek, azok átlagemberek, akik nagyon jó szándékúak, de nagyon korlátozott segítő erővel bírnak egy siklóernyőshöz képest, aki föntről jóval jobb lehetőségekkel rendelkezik, és akkor neki muszáj lenne megtalálni ezt a gyereket. Tehát biztos van egy ilyen elvárása a fejébe, hogy hát én engem azért küldtek ide, hogy na, majd én fogom megtalálni, hiszen én föntről jobban látok, mint azok, akik lent keresik. Tehát van egy ilyen hatás is szerintem a történetben, ami ugye lemegy, mint feszültség, tehát abban a pillanatban, hogy ő megpillantja ezt a lányt, abban a pillanatban lemegy ez az óriási érzelmi teher. És hogyha engedsz egy kicsit távoli párhuzamot, csak arra vonatkozóan, hogy a professzionális, félprofessionális, meg az amatőr segítségnyújtás, hogy nem tudom, hogy a kedves hallgatók közül látta-e valaki azt a videót, amit a rendőrség tett közzé az M5-ös autópályán lévő lövöldözéssel kapcsolatban, és hogy ott azt jegyezte meg sok újságíró, meg kommentelő, hogy úgy beszélgetnek a rendőrök ezekről a lövésekről, mint hogyha éppen arra beszélnék meg, hogy akkor rántott húst vagy pörköltet ebédeljenek. Tehát, hogy pont ez a lényeg egy professzionális segítségnyújtónak, hogy ő beszámolja a lehetőségeket, és hideg fejjel viszi végig az akciót akkor is, hogyha az nagyon veszélyes. Ugye ez a különbség, ez lenne a különbség egy professzionális segítségnyújtó és egy amatőr segítségnyújtó között, ami vonatkozik valahol a siklóernyősre is, hiszen ő nem arra van elsődlegesen kiképezve, hogy eltűnt személyeket keressen, ő arra van kiképezve, hogy üzemeltesse azt a berendezést, és jól érezze magát a levegőben. És akkor itt jött be így a szerepkonfliktus, hogy ő igazából nem egy professzionális segítségnyújtó, de hirtelen úgy kellett tennie, mintha az lenne, és hát sikerült is fölnőnie a feladathoz.
És azok, akik lelkesedésből mennek, őket szerinted mi hajtja? Akár a siklóernyős, de a csatárláncban résztvevő 100-200 embert, aki mondjuk nem ismerte ezt a kislányt, tényleg semmit nem tudott róla, csak megérintette a történet, hogy a környékből egy 6 éves kislány eltűnt, gyertek segíteni.
Hát két dologra tudok gondolni, az egyik az az alapvető altruizmus azok számára, akiknek van gyermekük, ugye behelyettesítik mentálisan az ő gyermeküket ennek az eltűnt gyermeknek a helyébe, akaratlanul is, és hát azok a képek jönnek, hogy mi lenne, hogyha az enyém tűnne el. Nyilván ennek van egy szociálpszichológiai vetülete, tehát a közösség részéről, hogy ugye megvédjük azokat, akik a közösségünkbe tartoznak, és hogy ugye nyilván akkor számíthatok én is arra, hogy az én gyerekemet megkeresik, hogyha én is részt veszek a más gyerekének a megkeresésében. Tehát ezekre az alap motivációkra tudok gondolni ebben a helyzetben. Nyilván én olyan nyilatkozót nem olvastam, aki így a kereső csapatban vett volna részt, de feltételezem azért ez egy ilyen történet, és nyilván minél többen vesznek részt, annál könnyebb rávenni másokat, hogy jöjjenek még egy páran, és nyújtsuk ki a csatárláncot akkorára, amekkorára csak tudjuk.
Nagyon szeretném, ha beszélnénk még a kommentelőkről. Nem tudom, engem visele meg csak az internetes kommentek színvonala, vagy van-e még az országban valaki, aki ezzel így van, de hogy én most is, pedig annyiszor csalódtam már a kommentelőkben, tényleg már megfogadtam, hogy nem is olvasom őket, de valahogy mégis rávisz az egerem, és kattintom, és olvasom. Tehát, hogy még egy ilyen történet alatt is az a szemétkedés, nem tudom szebben mondani, ami a szülők, főleg a szülők irányába zúdult, hát az nekem nagyon, nagyon meglepő volt. Szerinted mi viszi az embereket arra, hogy egy ilyen egyébként végül pozitív történetnél is egy ilyen mocskolódó, hibáztató, felfújt hólyag módjára mondják el a véleményüket mások előtt?
Hát ez egy rendkívül jutalmazó dolog. Én a biztonságos szobámból, a számítógép elől olyan impulzusokat lökök ki magamból, amire reagál a környezetem, és ez az én egómat masszírozza, hogy gyűlölik azt, amit én írok, vagy nevetnek rajta, vagy elgondolkodnak rajta, amit nyilván gondolom ez a ritkább. Hát én szakemberként általában nem szoktam javasolni a kommentek olvasását, igazából sajnálatos módon van egy ilyen gátlás, levevő hatása az internetnek, főleg, hogyha anonim tud nyilatkozni valaki, akkor ugye bizonyos szempontból jóval fölszabadultabban tudja megtenni. És ez a fölszabadultság, ez nyilván azt is jelenti, hogy olyan fékeket is ledob, amik egyébként egy hétköznapi, vagy személyes, vagy egy beazonosítható helyzetben nem jelennének meg. Nem gondolom, hogy igazából a kommentelésnek bármilyen olyan típusú jelentősége lenne, hogy ezt el kéne olvasni. Tehát ez egy fontos dolog szerintem, hogy a szólásszabadsága nem meghallgatás szabadságát is jelenti, tehát hogy miért is érdekeljen engem, hogy bárkinek mi a véleménye az interneten arról, ami történt, hiszen ezek az emberek nem rendelkeznek semmilyen tudással arról, hogy valójában mi zajlott ott le, és igazából beleprojektálják, kivetítik a saját tartalmaikat, belső tartalmaikat ezekre a helyzetekre, és igazából a saját képzetáramlásukban dagonyáznak, nem gondolom, hogy ez bármilyen szempontból releváns lenne, akármilyen cikk alatt. Tehát én valahol azt gondolom, hogy az internetnek egy nem szükséges része, de hát vannak, akik ebben örömüket lelik, és megtehetik.
Vagy tanácsot kérlek a szülőknek, hogy aki most megijedt szülőként attól, hogy vajon ez az ő gyerekével is előfordulhat-e, hogy eltűnik a ködben, és nem találják meg, hogy kell felkészíteni a gyerekeket valami módon, valami hasonló veszélyhelyzetre, hogy mit tegyen, mit ne tegyen, vagy ezzel kár stresszelni a kisebb gyerekeket, hogy nehogy ettől féljen aztán, hogy kimegyek, és akkor anya nem akarok eltűnni. Szóval hogy kell ezt jól csinálni szerinted?
De azt gondolom, hogy minden ilyen körülbelül 2-3 éves gyerekkel ezt meg lehet beszélni, hogy mi történik akkor, hogyha hirtelen azt veszed észre, hogy nem vagyok ott. Tehát ez egy teljesen valid történet, hogy a vészhelyzetekre olyan szempontból érdemes fölkészülni, hogy lehetőség szerint ne rosszul reagáljon a gyerek. Tehát, hogy itt most véletlen volt az, hogy elfáradt a gyerek, és viszonylag közel kimerült, és lefeküdt aludni, és ugye az összes olyan irodalom, ami arról szól, hogy mi történik, hogyha te eltűnsz, az arról szól, hogy maradj ott, ahol vagy, és majd megkeresnek téged, és ezt meg lehet beszélni, hogyha egy karácsonyi bevásárlás során a plázában valaki elsodródik, akkor ott marad, ahol volt, mert az az egy pont fontosabb információ, mi volt az utolsó ismert pozíció, és ahhoz képest egy táguló körben kezdik el ugye keresni a akármit, a lezuhant repülőgéptől kezdve mindent, tehát hogy ezeket meg lehet beszélni a gyerekkel, ugyanúgy föl lehet készíteni arra, hogy mi van akkor, hogyha idegen emberek akarnak neki valamit odaadni, vagy elcsábítani, vagy belenyúlni a ruházatukba, tehát ezeket ugye a fehér nemű szabálytól kezdve nagyon sok minden olyan kis pszichológiai eszköz van, amivel ez a jó kimenet felé lehet segíteni már ekkora gyerekeket is, hogy valamennyire tájékozottak legyenek a világgal, meg a veszélyekkel kapcsolatban. Anélkül egyébként, tehát itt kereteket adunk egy viselkedéshez, ami egyébként csökkenti a szorongást egy váratlan helyzetben. Tehát igen, tudom, megbeszéltük, ott maradok, ahol vagyok, és ezt mantrázza a gyerek, és ez csökkenti a szorongását is, illetve nyilván valamelyest segít a kívülállóknak is abban, hogy segítsenek. Nyilván tudja, hogy hívják, tudja, hogy ki az anyukájának a neve, apukájának a neve, stb. Tehát ilyen biztonsági eljárásokat, azokat be lehet vezetni már nagyon korán.